Nagy Istenünk, megköszönjük neked ezt a szép délutánt. Köszönjük, hogy te még mindig szeretsz minket, és megígérted, hogy ezután is szeretni fogsz, és még van kegyelem, hogy megtérhessünk hozzád. Te látod, hogy mennyi minden van, ami meggátolhat abban, hogy téged kövessünk. Te féltő szerető Isten vagy, és még szól a te szabad hozzánk, Istenem, ezen a délutánon is. Add, hogy tudjunk teljes szívvel rád figyelni, és zárjuk ki a szíveinkből azokat a dolgokat, amik meggátolnak abban, hogy te rád odafigyeljünk, téged meghallgassunk, és csak te légy a középpontba ezen a délután. Amen.
Amen. Énekelünk.
Isten tiszteletünk alapjaként igét olvasunk az Ámaus próféta könyvéből. Ámaus próféta könyve második rész, a negyedik versen kezdem az ige olvasást a rész végéig, tehát a 16. verssel befejezőleg. Így szól az Úr, három bűne miatt a Judának, sőt négy miatt nem fordítom el. Mert megvetették az Úrnak törvényét, és nem tartották meg rendeléseit. Eltéveítették őket az ő hazugságaik, amelyeket az ő atyáik követtek. Tüzet vetek azért Judára, és az emészti meg Jeruzsálem palotáit. Így szól az Úr, három bűne miatt az Izraelnek, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltő saruért. A föld, akik a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az atya egy leányhoz járnak, hogy megfertőztessék az én szent nevemet. zálogos ruhákon nyújtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát isszák az ő istenök házában. Pedig én írtottam ki előlük az emoreusokat, akik magasak voltak, mint a cédrusok, erősek, mint a cserfák. Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul. És én hoztalak fel Egyiptom földéről, és 40 esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az emoreusok földét. És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül, és nazírokat ifjaitok közül. Nem így van-e vajon, Izrael fiai? Ezt mondja az Úr. De a nazírokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok mondván, ne prófétáljatok. Imé én is lenyomlak titeket ott, ahol vagytok, mint a cséplőszekér lenyomja a kévékkel teli szérűt. Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erősíti meg az erőst az ő ereje, és a hős sem menekedhetik. Nem állja meg helyét az íhordozó sem, nem menekülhet el még a gyorslábú sem, és a lovon ülő sem menekedhetik. És a bátor szívű is a hősök között mesztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr. Amen.
Miután a második részből olvasta fel testvérünk a ige verseket, kicsit kitérek az első részben lévő tartalmakra is, mivel a múlt vasárnap erről nem hallottak a testvérek, mivel vendégszolgálat volt. Amós proféta, hogy a leírás az első részben, az első rész első versében is látszik, pásztorsággal foglalkozott. Azt tudjuk róla még, hogy fügét is gyűjtött, és azt is árulta, hogy fügetermesztéssel foglalkozott. Nem volt ő egy olyan tanult proféta, aki ezt úgymond tanulta egész életében, hogy erre készült, hanem az Úr hívta el. És az idejét is be tudjuk mérni körülbelül, hisz azt írja, Uzziásnak, Juda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt voltak ezek a dolgok, ezek a proféciák. Időszámításuk előtt körülbelül 7. és 8. században tudjuk ezt betájolni. Tehát ahogy írva is van, akkor Izrael és Juda a királysága létezett, és ebben az időben hangoztak el ezek a proféciák, ezek az úgymond dörgedelmes szavak Ámos proféta részéről, az Isten üzeneteként. Az első részben Isten üzen azoknak a tartományoknak, amik Izrael és Júda körül voltak, azoknak a törzseknek, azoknak a népeknek. Nem éltek ők Isten szerint, hisz pogány népek voltak. Isten mindegyikre az első részben külön-külön elmondja, hogy büntetést fog mérni, de egyszerűen és tömören. És fenyegeti őket a tetteik miatt, de ők pogányok voltak, mint mondtam, és nem hallottak Istenről sokan. Tudjuk, hogy azok az emberek, akik nem hallanak Istenről, az ők lelkiismeretük alapján lesznek elítélve. De már a második részben, ahogy a testvérünk is felolvasta, érezhető, hogy Istennek más a hozzáállása, mivel Júdához és Izraelhez szól. Elmondja a vétkeit, mert nem voltak jobbak ezek az emberek sem, de tudjuk, hogy a zsidó nép az Isten választott népe. Ők is tettek dolgokat, nem szép dolgokat olvasod ő fejük, vagy mondta nekik, hanem ráolvas a tetteikre. Ezek az emberek elfordultak Istentől, és itt elég részletesen megvan írva, miféle dolgokat tettek. Vajon a mi világunkban, mi életünkben, hogy nem ugyanígy van. Vannak a világi emberek, nagyon sokan még ha hallottak is Istenről, de tényleg nem mondhatjuk el, hogy egész nap szólt feléjük az ige. Élnek az ő kedvük kénye szerint. De el lesznek ítélve az ő törvényeik szerint a lelkiismeret alapján. De vajon nekünk nem ez szól Ámos proféta könyve a mai világban is, hogy mi, akik megismertük az Úr Jézus, megismertük Istent, milyen törvények szerint kell élünk, és hogy élünk mi vajon a mai napokban. Az én meglátásom szerint ezek az igeversek a mi gyülekezetünkhöz szólnak, az Isten népéhez szólnak leginkább. Elkezdem kicsit részletesebben sorba venni ezeket a bűnöket. Tehát az első hazugságok, amelyeket az ő atyáik követtek, az más fordításban bálványaiknak hangzanak. Vajon a mai világban nekünk nincsenek-e bálványaink? Itt a gyülekezetben, vagy gyülekezeti tagoknak, vagy nekem, mert az ige elsősorban nekem szól. Szerintem vannak. Ha megnézzük az életünket, megnézzük, mikkel foglalkozunk egész nap, mivel töltjük az időnket, vagy a szabadidőnket, úgymond, elmondhatjuk, hogy bizony mi is futunk a pénz után, vagy vannak másféle bálványaink, rengetegféle dolg van, amit azt hiszük, hogyha utolérjük, vagy megveszünk valami dolgot, akkor az boldogságot hoz. És mikor megveszünk, akkor rájövünk, hogy mégsem hozott boldogságot az életünkbe. Aztán az erkölcstelenség. Nem-e régebben, ami még nem volt megengedett a gyülekezetben, ma már megengedhető, vagy elnézzük. Vajon nem-e sátán be dolgokat, bizonyos dolgokat behozott a gyülekezetbe? Itt írja, egy apa ugyanaz az asszonyhoz járt, mint a fia. Más értelemben is mondhatjuk ezt. Nem szóljuk meg azt a dolgot, amit máskor megszóltunk, vagy már modern világban most már ez is elmegy. Vagy például azt, hogy a profétáknak mondjuk, hogy ne profétáljanak. A nazírokat, akik egy olyan népcsoport voltak, azt írja az Amos proféta könyvében, akik valamikor nagyon fogadalmat tettek, hogy Isten szerint élnek, és önmegtartóztató életet éltek. Vajon mi azokat az embereket, akik nagyon akarnak, úgymond Istent akarják követni? Nem ezt szenteskedőnek tartják. Persze, hát ő mindig túlbuzgó. Vajon nem be van bennünk is egy ilyen kísértés, hogy lehúrogjuk ezt az embert? Nem kell annyira komolyan venni. Nem kell annyira Istent szolgálni, mert van más dolgunk is. Kell egy kicsit szabadságra is menni, kell egy kicsit mással is foglalkozni. Nem be van bennünk is ilyen hajlam. Nagyon sok minden van, ami minket meggátol arra, attól, hogy Istent kövessük. Itt az igeversben eléggé fenyegetően van megírva, hogy ezek miatt, a tettek miatt a zsidó nép is felelősségre lesz vonva, de érződik a végén, hogy nem azt ír, hogy eltörlöm a földről őket, és nincs esélyük, hogy éljenek tovább, és kiírtom az ő mentedéküket is, hanem Isten megadja nekik azt a lehetőséget, hogy megváltozzanak. Isten mindig szeret, és vár ránk. Mi tőlünk függ az, hogy mit teszünk. Mi más törvények alapján vagyunk, mint a világi emberek. Mi szövetséget kötöttünk az Úrral, fogadást tettünk neki, amikor megtértünk és bemerítkeztünk, hogy őt követjük egész életünkben. Mi ránk más törvények vonatkoznak, ezt tudnunk kell. Ami másnak megengedett, az nekünk nem. És nem mondhatjuk azt sem, hogy nekik milyen jó, hogy nekik nincsenek olyan törvényeik, mert ha igazán az Urat szolgáljuk, akkor mi sokkal boldogabb életet élünk most itt a Földön, és jutalmunk is van az örök élet. És ezen gondolkozunk. Ha így gondolkodunk, hogy nekik jobb, hogy nem törvény alatt vannak, akkor bennünk valami nagy, súlyos hiba van, és ebből meg kell térjünk. Gondolkozunk el ezen, és lássuk meg, hogy az Ámos proféta mai napon is szól az emberhez. Ez az üzenet, az Isten üzenete szól a mostan, a modernkor emberéhez is. És lássuk meg az életünkben, mik a bálványok, mik gátolnak meg minket, mik az erkölcstelenségek, és mik azok a dolgok, amik meggátolnak abban, hogy az Úr Jézust kövessük, és hogy az örök élethez jussunk. Szálljon magába a gyülekezet. Most van alkalom arra, hogy elgondolkozzunk, és ilyen lelkülettel vegyünk részt az Isten tisztelet további részében is. Amen.
Csütörtökön ifjúsági órán Szabó Szilárd volt velünk, és miután vége lett úgymond az előadásának, elmondta azt is, hogy milyen téma foglalkoztatta még őt, és a másik téma, ami lett volna még, az az Isten dicsőítése lett volna, és megjegyezte azt, hogy úgy vette észre gyülekezetekben, és ezt így látom én is, hogy sokszor az éneklés nem igazán Isten dicsőítése, hanem lehet csak egy időtöltés, hogy mégis úgy jöjjön ki az a program, mondjuk a 2 óra vagy a 1,5 óra, hogy akkor tudjuk, hogyha éneklünk 3-4 éneket, akkor már mindjárt kevesebbet kell más programra figyeljünk. És megjegyezte azt is, hogy például az ifjúsági óra, de vehetjük azt is, mikor gyülekezetbe jövünk, hogy hogy az alkalom nem akkor kezdődik el, és az igehirdetés nem akkor kell elkezdődjön, mikor az igehirdetés elkezdődik, hanem akkor, mikor bejövünk, elkezdünk énekelni, és akkor már elkezdődik az Isten magasztalás, a dicsőítés. És láttam az gyülekezetünkben is, különösen vasárnap délelőttönként, sokszor, mikor énekelünk, legalábbis én biztos, hogy nem mondhatom azt, hogy az dicsőítem Istent azzal. Talán azért, mert lehet, hogy egy kicsit olyan az ének is, hogy nem éppen a kedvenc énekem, lehet azért is, mert nem is éneklek úgy lelkesen, és jó lesz, hogyha megvizsgáljuk saját életünket. Van, akinek jobb hangja van, van, akinek kevésbé jobb hangja, de biztos vagyok abban, hogy tudjuk jó hanggal, és kevésbé jó hanggal is dicsőíteni Istent. Amen.
Szeretném dicsőíteni és magasztalni az ő drága munkájáért. Ma reggel, mikor megkezdte fiatal testvérünk az imaórát, olyan drága volt a bekezdése, hogy milyen nagy kegyelem az, hogy eljöhetünk az úrházában. És azonnal ráhangolódott a szívem, igen, Uram, köszönöm neked azt a kegyelmet. Mert mikor én elindultam az Úr útján, nekem e volt az imám az Úrhoz, hogy végezze el azt az életemben, meg a családom életében, hogy nyugodt körülmények között jöhessek az úrházában, és én is lakoshassam itten a testvérek között. És olyan szépen elvégezte ezt az Úr az életemben, és azért is jöttem ide, hogy megköszönjem az Úrnak azt a drága, szép munkát, hogy meghallgatta az imámat, és hiszem, hogy amiért imádkozom, azt is meg fogja hallgatni, és be fogja teljesíteni az ő ígéretét, amit ő megígért nékem. Most, hogy alkalmunk adódott, hogy minden este imádkozzunk 12 szeretteinkért, és nem azt mondom, hogy eddig nem imádkoztam, de most sokkal komolyabban veszem ezt, és minden este 10 és 11 között az Úr előtt állok, és ezt az ördög nagyon is lássa, és igyekszik megtorolni. És a héten egyik reggel, akkor reggeliztünk a férjemmel, azt mondja, olyan szörnyű álmom volt, de nem akarok megtérni. Hát mondom, senki nem mondott neki semmit. Vajon mi megy végbe egy ember életébe, akiért imádkozunk? Mert én ezt látom, hogy nagy a harc. És azt látom az én életemben is, hogy most sokkal nagyobb szellemi harcot kell megharcoljak szeretteimért, mint eddig. Amen.
hittem egyáltalán, és még gondolabban se volt, hogy kiálljak. Ugyanakkor a kezdőéneknek a reflénye nagyon meghatott. Tudjátok melyik? Szeress és szolgálj, amíg lehet. Ki tudja, meddig tart a életet? A felolvasott ígéből egy olyan szakasz hallhattunk, ami egy erkőstelen életnek a erkőstelen életet mutatott be. Mondhatjuk, hogy ma se nincs ez másképp. Ha a médiát olvassuk, és figyeljük, hogy mi történik a világban, egyáltalán nincsen másképp. Egy nagyon egy erkőstelen világban élünk. De mi, az Isten gyermekei, egy ilyen kiváltságos helyzetben vagyunk, amit mi nem tudunk értékelni. Nem tudunk értékelni már olyan formában, hogy nagyon sokszor közömbösségből nem tudjuk Isten tisztelni, már csak annyiban, hogy amikor vannak gyülekezeti alkalmaink, hogy eljöjjünk időbe, és itt legyünk. Értékeljük azokat a lehetőségeket, amikor itt lehetünk. Amikor a jelenlétünkkel az egységet táplálhatjuk, az egységet erősíthetjük. Mert ismerős, vannak testvéreink, vannak betegeink, akik szeretnének itt lenni. Nem tehetik. De mi, akik fizikailag egészségesek vagyunk, és nagyon sokszor közömbösségből nem tesszük. Ja igen, ez a lelki betegségre val. Munkálja Isten a mi életünkben, hogy lelkileg is gyógyuljunk, és legyünk egészségesek, hogy a gyülekezetünk egysége egyre erősebb, és egyre egészségesebb legyen. Betegeinkért imádkozhatunk, közöttük, hadd mondjam, Timeát, akit most délután a sürgőségére bevittünk, de az eredmények nem jók, és valószínűleg már indulnak Váradra, és onnan meglátjuk, milyen lépések lesznek tovább. És kérjük, hogy az imalistákról ne hagyjuk levitet se. És köszönjük, hogy ezt megteszik. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntjük a kedves testvéreket, akik ma délután is eljöhettünk az Úrházában. Egy picit átéljük azt most ma délután, mit jelentene, ha egy 70-80 tagú gyülekezetbe járnánk. Mit jelentene énekar nélkül és zenekar nélkül élni az életünket. És körülbelül ennyien lenni csak. Úgy hiszem, hogy mindannyiunknak jól esik, amikor látjuk, hogy a gyülekezet tele van. Az énekar a helyén, a zenekar is a helyén. Karzatban is tele vannak. Olyan jól eső látvány ez. Igaz, testvérek? Hát hiszük, hogy testvéreink jó helyt vannak, és kívánjuk, hogy az Úr áldja meg őket, ott, ahol vannak, bennünket pedig itt. Az ige mellett. Legyen nyitott a szívünk, hogy befogadjuk Isten áldott üzenetét. Énekelni fogunk még egy éneket, utána szólok majd az igéből. Az az igevers jutott eszembe, amit mond a proféta, még ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. És valóban nagyon jó a világosság, és áldott dolog, tapasztaljuk ezt minden nap, de sokkal inkább fontos a lelki világosság, hogy kerüljünk az Isten világosságába. És ha bekerülünk az Isten világosságába, azt jelenti, hogy bekerültünk az Isten jelenlétébe. Az Isten fényébe, ott, ahol az Úr lát bennünket, ahol foglalkozik velünk, és ahol bennünket is érdekel, hogy valóban mi az Isten szava, mi az Isten akarata az életünkre nézve. Úgy, ahogy már testvérem is említette, Ámos az előbbi részben az idegen népekkel foglalkozott, nem az Úr népével, hanem a pogány népekkel. A pogány népek bűneit hajtogatja, emlegeti, és ugyanakkor felveti az Isten ítéletét, hogy milyen ítéletet fog hozni az Úr a bűnös emberek életére. És szinte refrénként említi a proféta, tüzet vetek azért. Többször megemlíti, nem számoltam meg, de 5-6 is megemlíti a proféta, hogy tüzet vetek rájuk. Tehát fog jönni az Isten ítélete a bűnre. Mondja Pál apostol, hogy a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. A bűnös életmódnak, az Isten nélküli életmódnak a vége a halál, a kárhozat. És mi Bibliát olvasó emberek és prédikációt hallgató emberek ezt nagyon jól tudjuk. Szeretném, hogyha egy néhány gondolatban beletekintenénk az Isten igéjébe, és lássuk meg, hogy mit akar ma délután nekünk üzenni az Úr, hiszen itt az Isten népével foglalkozik az ige. Azt mondja a proféta, így szól az Úr. Tehát elsősorban ez az üzenet nem a profétájé, nem Ámos találta ki, hanem az Úr üzenete. És akkor, amikor Isten üzen, arra fel kell kapja az Isten nép a fejét. Mert Isten nem valami olyan dolgot mond, ami nem fontos, vagy nem érdekes, vagy nem érint, hanem nagyon-nagyon fontos dolgot akar Isten mondani. Így szól az Úr. Testvérek, fontos az, amikor Isten házába jövünk, hogy a mi szívünkben is legyen ott mindig az a gondolat, mit akar az Úr szólni hozzám? Mi az Isten üzenete hozzám? Mit akar ma nekem mondani az Úr? Mire van nekem ma szükségem? Mert Isten általában azt szokta mondani, amire nekem szükségem van. Ami engem érint, amivel engem közelebb von magához. És általában Isten olyan dolgokat enged az életünkbe, amire nekünk szükségünk van. Néha nem látjuk ennek a szükségét. De az Isten szemszögéből úgy néz ki, hogy arra szükségünk van. És mindenképpen áldást fog eredményezni, és hasznos lesz a mi lelki életünkre nézve. Testvérem már említette, hogy milyen bűnöket ítélt el itt az Úr a prófétán keresztül, 3 bűne miatt, az Izraelnek, sőt 4 miatt, nem fordítom el, mert pénzért adták el az igazat, a szegényt, pedig egy öltősaruért. Akik a föld porát áhítják a szegények fejére, s a nyomorultak útját elfordítják, fiú és az atya egy leányhoz járnak, hogy megfertőztessék az én szent nevemet. Képzeljük el, testvérek, így nézett ki az Isten népe. Ilyen lelki állapotban volt az a nép, akit Isten kiválasztott saját magának, hogy benne mutassa meg Isten az ő dicsőségét. És amikor ránézünk erre a népre, amikor látjuk azt a szennyes lelki állapotot, azt a szennyes gondolatot, azt a szennyes szívet, azokat a szennyes érzelmeket, amivel tele volt töltve ez a nép, akkor szinte azt mondjuk, ez nem hasonlít az Isten népére. Isten nem ilyen népet akart formálni magának. De ezt a lelkületet nem is az Isten formálta, hanem ezt a világ, a környező világ formálta ki az Isten népébe. Testvérek, az evangélium, akik beengedték az életükbe az Isten igéjét, azokban hatalmas munkát tud végezni az Isten igéje, az evangélium. De a világi környezet, ha nem engedünk az Isten igéjének, hatalmas rombolást tud végezni az Isten népében. Nem ismersz rá, hogy az az Isten népe, hogy az az Isten népéhez tartozik. Ilyen volt a zsidó nép is, mert elhagyták az Urat, prófétákat elhallgattatták. Rájuk parancsoltak, hogy ne prófétáljatok, ne mondjátok nekünk ezeket a dolgokat. Mert nekünk vannak sokkal fontosabb dolgok, amiket mi sokkal inkább szeretünk. Szeretném, ha egy kicsit közelebb hoznunk az igét most magunkhoz, mert lehetne itt foglalkozni az Isten népének a bűnével, a zsidó nép bűnével, de jöjjünk most egy kicsit közelebb, és lássuk meg, hogy a mai kereszténységnek, a ma élő Isten népének melyek azok a bűnök, amelyek miatt aggódik az Úr, és elítéli az életünkben, amiből szeretne az Úr változást kieszközölni, kimunkálni az ige által a mi szívünkben. Hát az első, amit szeretnék megemlíteni, az, hogy az Isten népe most a 21. században elhagyta az első szeretetet. Úgy, ahogy gondolkoztam és imádkoztam, foglalkoztam az igével, kértem az Úrtól, adjon üzenetet, mi az, ami aktuális nekünk, a mai kornak, a mai keresztényeknek, nekem, mint hívő embernek, nekünk, akik ehhez a közösséghez tartozunk. És az Úr ezt az üzenetet adta nekem, hogy az első szereteted elhagyta a mai kereszténység, a ma élő hívő emberek. Azt lehet elhagyni, ami már egyszer a miénk volt, amit már magunkévá tettünk, amit már egyszer elfogadtunk, ami az én tulajdonom volt. Bizonyára vannak, és lehetnek közösségünkben olyan emberek is, akiknek nem is volt soha első szeretet. Nem kapták ezt meg. Nem volt ez nekik. De erre is van megoldás. Ők nem veszítették el az első szeretetet, mert még nem volt. De akinek volt első szeretete, sajnos nagyon sok hívő ember ezt elveszítette. Szeretném, hogy egy néhány pontban említsük meg, hogy hogyan néz ki az a gyülekezet, amelyik elveszítette az első szeretetét. És először, milyen is volt ez az első szeretet, testvérek? A proféta az egyik helyen emlékezteti az ő népét, hogy emlékezzél vissza a te mátkoságod idejére. Emlékezzél vissza, amikor gyermek voltál, hogy mennyire megszerettelek téged, és te is mennyire megszerettél engem. Aztán jöttek a környező népek bálványai, lenyűgözték, törbeejtették az Isten népét. Megkötözték a lelküket, a szívüket, és elfordultak az Úrtól. Amikor az Úr Jézus volt a minden, ugye így volt, testvérek? Énekeljük az egyik énekben, ő mindenem nekem. Ő mindenem, az Úr Jézus nekem. Amikor ő volt a minden, amikor annyira vágytuk az ő jelenlétét, amikor olyan drága volt maga Jézus név, olyan drága volt találkozni a testvérekkel, az Úr Jézus neve. Emlékszem rá, a 60-as években még gyermek voltam, de megújult testvérek jöttek a gyülekezetbe szolgálni, és amikor jöttek, mindig úgy mondták, na testvérek, hoztunk a Bogdándi gyülekezetnek egy új éneket. És elővették azt az új éneket, és megtanították a gyülekezetnek. Például az egyik ének az volt, Jézus a drága életét adta, Jézus a drága nagyon szeret. Ráhullott vére, szívem sebére, így szerzett nekem új életet. Aztán más énekek is, de mint gyermek, mint 10-12 éves gyermek, láttam a lelkükben, a szívükben, az arcukon annak az első szeretetnek a lángját. Olyan örömmel adták elő. Sokszor könnyes szemmel férfi emberek. Annyira áthatotta az ige. Annyira úgy átgyúrta az ige a lelküket. Olyan jól esett. És aztán felbuzdult a gyülekezet is. És voltak, akiket az Úr megújított. És aztán ez a megújulás folytatódott. És folytatódott is Szatmáron is. Azt mondja az Úr, hogy az első szereteted azt elhagytad. Testvérek, ide kell visszakerüljünk, és majd felteszem a kérdést, és bennem feltevődött a kérdés, hogy vissza lehet-e ide jutni. És ez nagyon jó kérdés. Vissza lehet-e oda jutni, ha valaki lecsúszott? Ha valaki elhagyta? Biztos, hogy vissza lehet, de majd meglátjuk, hogy hogy lehet ezt megtenni. Aztán a másik dolog, fontos volt az ige, az ima és a testvéri közösség. Emlékszem rá, amikor az Úr megújulást adott ebbe a gyülekezetbe, én délutános voltam, és 11 órakor jöttem ki a gyárból. Mire ideértem a gyülekezetbe, ez hétköznap volt, nem vasárnap, mire ideértem a gyülekezetbe, lehetett olyan 4:12, 11 óra 20 perc. És az összes fiatalság itt volt, itt imádkoztak ezekbe a melléktermekbe. Az első szeretet tüze. És senki nem mondta azt, mikor lesz már ennek vége, hát menjünk már haza. De volt igen néhány szülő, akik jöttek, mert nem tudták már, hogy mi van a gyerekekkel, és jöttek, mert aggódtak, ez egy normális dolog, hogy aggódik a gyerek, a szülő, a gyerek miatt, és ő is beállt a körbe, és együtt imádkozott velünk az a szülő. Fiatalokkal. Az első szeretetbe beletartozik, hogy fontos az ige, fontos az ima közösség, és fontos a testvéri közösség. Aztán a másik, ami nagyon fontos, és ami nagyon természetes, a testvéri szeretet. Testvérek, amikor én bekerültem ebbe a gyülekezetbe, én úgy láttam, hogy itt mindenki szeretettel vesz körül. Mindenkibe testvért láttam, és éreztem az Úr jelenlétét. De tudjátok, hogy milyen kísértés fogott el majd később? Elkezdtem hibákat látni egyik, másik, harmadik testvérbe, és kezdtem előítéletet táplálni az emberek iránt. Amikor fogy az első szeretet, vékonyodik a szeretet, akkor erősödik a kritika, a megjegyzés, sokszor a szeretetlen is. Szeretni a testvérünket. Áldozatba kerül ez. Áldozatot követel. Lemondásba követel. Lemondást igényel. De ezt várja tőlünk az Úr. Sőt, az Úr Jézus a tanítványoknak halála előtt nagyon fontosnak tartotta ezt elmondani. Arról ismerik meg, hogy az én tanítványai vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A világban az egyik legnagyobb probléma a szeretet hiánya. A családok között, az emberek között. Rengeteg a gyűlölet, a harag, a sértődés, a feszültség. De azt mondta az Úr Jézus, ti köztetek, abban fogjátok megmutatni, hogy az enyém vagytok, ha egymást szeretitek. Önzetlen szeretettel csak Isten drága gyermekei tudnak. Aztán áldozatot vállaltunk, testvérek. Nem számított az első szeretet tüzében. Ott van az áldozatvállalás. És még azt szeretném megemlíteni, hogy mindig azt érzem, hogy rá vagyok utalva az Isten kegyelmére. Nem növök fel onnan. Nem növök fel a kereszt alól, hogy már tudok prédikálni, tudok vezetni, tudok irányítani. Sok mindent megtanultam, olyan természetes már nekem, hanem érzem, hogy mindig rá vagyok utalva az Isten kegyelmére. Na, itt akar az Úr látni bennünket. Engem is. Téged is, drága testvér. A szeretetbe, az alázatba, a buzgóságba, az ima közösségbe, a szolgálatba, az áldozatvállalásba. És egy kicsit szeretnék arról is beszélni, hogyan néz ki az a közösség, ahol az első szeretet hiányzik. Ahol az első szeretet hiányzik, ott az atyafiak, a testvérek, a közösség valami egyébbe lett szerelmes. Nem az Úrba, valami egyébbe. Valami külső dologba. Valami szemkápráztató világi dolgok, amelyek lekötik a figyelmünket, az ember figyelmét, amely boldoggá teszi, amely kielégíti, és elterelődött a figyelem az Úrról, az Isten igéről valami egyébre. Így volt a laodiceai gyülekezet is. Aztán így volt az efézusi gyülekezet is, bár ott nagyon szépen mentek a dolgok, kívülről úgy nézett ki, akinek nem volt éles látása, nem volt lelki látása, az azt mondta, ez egy perfekt gyülekezet. De a mennyből nem így látták a dolgokat. A mennyből úgy nézett ki, hogy ennél a gyülekezetnél baj van, ahol változtatást kellene létrehozni. Aztán hiányzik a lélek ereje, ahol az első szeretet lelassul, lelankadott, nincsen Isten lelkének az ereje. Lehet, hogy van hangerő, van kiabálás, van zene, van sok minden, de a lélek ereje, Isten lelkének az ereje. Erre van szükség az Isten népének, arra a mennyei erőre. Mert nem a mi erőnk a tudásunk által tudja Isten véghez vinni az ő akaratát, hanem amikor küldi a mennyei erőt, ahogy küldte tanítványokra. Na erre van szükség ma is, és ez hiányzik ma is belőlünk a keresztényekből nagyon sokszor. Aztán a buzgóság. Buzgóság, buzgóan ragaszkodni az Úrhoz. Aztán a lelki szomjúság, ami megint hiányzik sokszor, sok esetben. Testvéri szeretet, említettem. Itt elgondolkoztam egy dolgon, amivel találkoztam, és amin én is átmentem. Akkor, amikor a gyermek kicsi, olyan szépen tud köszönni. Meg is szoktuk dicsérni a gyermeket, olyan ügyes vagy, olyan szépen megtanítottak szüleid. Olyan szépen tudsz köszönni. És amikor a gyermekek elérik azt a tinédzser kort, egyszerűen nem tudnak köszönni. Nem tudod hova tenni. Mi történt vele? Nem ismer már? Elfelejtett? Mi lett? Mi történt? És sajnos sokszor még felnőtt korba is ez a betegség megmarad. A testvéri szeretet hiánya nagyon fontos dolog. És nem hibáztathatjuk a szülőket. Mert a szülő megtanította a gyermeket, hogy köszönjön szépen. És tette is egy ideig. Csak aztán valami közbe jött, és elmaradt. Szeretném bátorítani, nem gondolok senkire, távol legyen most ez tőlem, de szeretnék bátorítani minden kedves fiatalt, ahogy megtanították otthon, folytassátok az illedelmes köszönést, a tiszteletadást az idősebbeknek. Ez is hozzátartozik a hívő élethez, a testvéri közösséghez és a testvéri szeretethez. A sátán nagyon nagy mestere annak, hogy befürkésze, becsempésze a hívő embernek az életébe azokat a bűnöket, amelyek bennünket megkötöznek. És ez nem úgy történik, hogy jön valami nagy kötelekkel, aztán megkötöz minket kicsi dolgokkal. Tapasztaljuk különösen télen, nem kell más egyéb, csak egy néhány bacillus beszippancsunk, ugye? És már mindjárt lefepernek bennünket. A vírusok. Nem is látható. Csak nagyítóval lehet őket látni. De milyen nagy betegséget tudnak okozni. Derék nagy embereket, erős embereket az ágyba fektetnek. Ilyen a bűn is, testvérek. Szinte nem is látszik. Nem is látszik bűnnek. Csak belélegeztük, beengedtük a szívünkbe, és már megkötözik a lelkünket. Álomba ringatnak minket. Elveszik a figyelem képességünket. És már nem megy jól a vezetés a családba, nem megy jól a vezetés esetleg a közösségbe, gyülekezetbe, mert nincs élő kapcsolat az Úrral. Mert valami betegség bejött a szervezetbe, a lelkünkbe, a szívünkbe. Azt mondja Isten igéje, legyetek éberek és józanok, és vigyázzatok. Most Nem szeretnék erről sokat beszélni, de ahogy végig gondoltam a Biblián, van négy dolog, amit említ itt az ige, és ami nagyon köthető ahhoz, hogy megkötözze a hívő embert is. És megvan itt az igében. Az egyik dolog a pénz. A másik a laza erkölcs. Le tudja tiporni az embert. A pénz is, és a laza erkölcs. Az ital, beszél itten az italról, hogy a nazírusokat borral itattátok. Rá kényszerítettétek, vagy rá beszéltétek, hogy így adok, hát miért teszitek félre, mikor milyen jó, milyen sok vitamin van benne. És önmagunk kényeztetése. De szeretnék tovább menni, és tehát említettem, hogy az első szeretet hiánya. Ma ez látható a közösségeinkben, gyülekezetünkben, és itt az Úr be akar avatkozni az életünkbe. Engedjünk az Isten igéjének. Engedjük, hogy az Úr meggyógyítson, megtisztítson ott, ahol ezt meg kell tegye. A másik dolog, amire szeretnék egy kicsit fókuszálni, a laza erkölcs. Nagyon kemény igék ezek, de ez a tény, ez az igazság. Ilyen volt az Isten népe. A fiú és az apa egy leányhoz jártak. Ezt mondja a Biblia. Ezt olvassuk ki az Isten igéből. Képzeljük el, milyen laza erkölcs lehetett akkor az Isten népe között. Immár három család meg van fertőzve. De nem csak három, hanem a többi is. Ennyire eltávolodott az Isten népe az Úrtól. Kellett Ámos. Kellett egy ember, aki belekiáltson az emberek lelkébe, szívébe. Hogy Isten népe vagyunk, és tessék megállni ezen a lejtőn, és tessék visszafordulni, mert ez a kárhozatba vezet, a halálba vezet. Ma is kellenek emberek, akik belekiáltanak az életünkben. Lehet, hogy nincsenek ilyen nagy cégéres bűnök. De vannak olyan bűnök, amit beengedtünk az életünkbe, amik a halál felé, kárhozat felé visznek minket, és az Úr bele kell kiáltson a szívünkbe, állj meg, fordulj vissza, térj meg, tarts bűnbánatot, engedd, hogy az Úr megtisztítson, engedd, hogy az Úr helyreállítson, és helyre fog állni a családod is, férjed, a feleséged, a gyermekek is. De mi családfőkkel ezt először is komolyan vegyük. Akik a föld porát áhítják, a szegények fejére és a nyomorultak útját elfordítják. Zálogos ruhákon nyújtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát isszák az ő istenök házában. A zsidó ember mindig nagyon értett az üzlethez. Szokták is, szoktuk is mondani egymásnak, ugye, hogy nagy zsidó vagy. Amikor egy kicsit úgy becsapnak, vagy megkárosítanak. Vagy amikor látjuk, hogy valaki nagyon deszkurkálja magát. Te nagy zsidó vagy? Hallottam az egyik, nem tudom, ha igaz volt-e, a zsidó ember, mikor számolta ki a pénzt, számolta oda az ügyfélnek, és azt mondta, itt van 5, meg 5, 55. Nagyon értett a zsidó ember a pénz kezeléséhez, a pénz manevrálásához, a nyereséghez. És meglátta a kicsi dolgokba is, meglátta, hogy ebből nekem lesz nyereségem. És itt azt mondja Isten igéje, hogy a szegényt. Képzeljük el, testvérek, mikor látta a szegényt, és látta, hogy ő értelmileg is egy kicsit lentebb van, akkor rábeszélte az üzletre. És azt mondta, gyere, kössünk üzletet. Mert a szegényben azt látta, hogy arról még egy rendet le lehet húzni. Már lehúztak róla, ki tudja hányat, de ő még egy rendet le tud húzni róla. És le is húzta. És Isten igéje ezt elítélte nála. Hogy a szegényt kifosztottátok, tönkretettétek. És van ebben egy olyan üzleti politika is, hogy a selejtet is eladni eladom neked, nem kell kifizesd most. Majd kifizeted. Persze itt lehet jó indulat is testvérek között, amikor tényleg segítjük egymást. De Isten népe között voltak ilyen ravasz emberek is, hogy a selejtet odaadja, azzal győzte meg, hogy most nem kell kifizesd, majd kifizeted. Testvérek, adjon az Úr nekünk világosságot, bölcsességet, üzletembereknek, vagy más embereknek, hogy soha ne károsítsuk meg fele barátainkat. Ez bűn Isten előtt. Én szoktam mondani bizonyságtételként, és hiszem, hogy amit mondok, igazat mondok, amikor beszélgetek egyik vagy másik ügyféllel, tudatosan soha nem csaptam be senkit egy lejjel sem. Lehet, hogy tévedtem, lehet, hogy hibáztam, de ezen a területen, és ezt szoktam mondani az ügyfeleknek, inkább én csapódjak, de mást nem akarok becsapni. Szeretném, ha minden területen az Úr megvizsgálná a szívemet, az életemet, és mindannyiunkat az Úr vizsgáljon meg. Akkor lehetünk lelkileg szabadok, hogyha valóban engedünk az Isten igéinek. Szeretnék egy kicsit, mivel a Facebook világába élünk, egy kicsit a Facebookra is fókuszálni, és elmondani azt, hogy nagyon kell itt is vigyázzunk. Tudom, hogy némelyek tudatlanságból tették. De Ákoson vannak családok, akik már rég elmaradtak egymástól, és még láttam a gyülekezetünkből azért, hogy és már régen más asszonnyal lakik, persze nem házasságban, és rá van téve, hogy tudjuk ott a rá van klikkelve, hogy tetszik. Szeretném, drága testvérek, hogy mielőtt ilyen dolgokat teszünk azért, kérdezzenek meg bennünket. Legyünk tájékozottak. És hiszem, hogy az Úr előtt nem kedves, mikor egy férfi elhagyja a feleségét, ahogy mondja az Isten igéje, aki ifjú korában vett feleségét, és összelakik egy másikkal, utána egy harmadikkal, és most már nem tudjuk, hogy hanyadikkal. Még ha ismerjük is azt, vagy ismertük valamikor is, nagyon jó, fénybe tudtuk. De sajnos vannak emberek, akik elestek, és mi az ilyet nem kell támogassuk. És én imádkoztam ezért, és foglalkoztatott az is, hogy az elvállás is, sajnos, hogy egyre inkább a hívő körökben is kezd elterjedni. És akkor, amikor megjelenik egy hívő fiatalember, vagy hívő középkorú ember a Facebookon egy második feleséggel, nem gondolom azt, hogy a hívő gyülekezet oda kell tegye a tetszik, az érvényes, vagy egyetértek kifejezést. Inkább kell imádkozzunk az ilyen emberekért, az ilyen családokért. Inkább kell imádkozzunk a fiatal családokért, hogy az Úr óvja meg őket ettől a katasztrófától, eztől a borzalmas helyzettől. Nem örülünk a bűnös ember halálán. És nagyon sajnáljuk azokat a családokat, ahol elromlanak a dolgok. Az Úr legyen irgalmas, legyen kegyelmes. De nekünk a feladatunk nem az, hogy oda tegyük a tetszik kifejezést, hanem imádkozni érettük. Ha egyebet nem tudunk, imádkozzunk érettük. Még egy másik dolog, ami érint bennünket, keresztényeket, mai 21. századi hívőket, az elvilágiasodott kereszténység. Azt mondja János apostol, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Isten nem hiába választotta el a sötétséget a világosságtól. Ennek komoly üzenete van. Isten nem hiába választotta ki a világból az ő népét, a gyülekezetet. A gyülekezet egy külön világ kell legyen, az Isten népe, az Isten Anya Szent Egyháza, és a világ az egy megint más terület. A probléma akkor jön, és akkor jött, és úgy jön, amikor összekeverjük a világi dolgokat a lelki dolgokkal. És ebben sajnos mindannyian érintettek vagyunk. Az Úr kell adjon bölcsességet nekünk megvizsgálni, mi az Úr akarata. Mi az, ami igei, mi az, ami megegyezik Isten akaratával, és mi az, ami világi, ami visszahúz, ami tönkre teszi a mi életünket. Említettem az elején, hogy Isten elítélte az ő népét több bűnért is. Mibe találjuk mi most magunkat? Milyen a mi hívőségünk? Milyen a mi kereszténységünk? Ott van az első szeretet a szívünkben. Ott van a buzgóság. A világiasság mennyire vett erőt az életünkben? És ez a világiasság sokszor megnyilvánul az öltözködésben. Megnyilvánul a beszédben. Olyan szavakat is használunk, amit valaha megrémültünk azoktól a szavaktól. Soha nem ejtettük volna ki, és ma már olyan természetes lett. Mert a világ is így szokta mondani, így szokott reagálni, és mi is így reagálunk. És aztán az öltözködésben is. A hívő emberek, a hívő asszonyok, a hívő lányok, nagyon fontos odafigyelni az erkölcsi tartásra. Mert akkor, amikor rossz szándékot, rossz gondolatot ébreszt a másik nemben, akkor vétkezünk azzal, hogy megbotránkoztatunk valakit. Ezért Péter apostol jónak látta figyelmeztetni a hívő asszonyokat, a testvéreket, a gyülekezetet. Mert akkor is volt ilyen veszély. Ma is van ilyen veszély, testvérek. Figyeljünk oda, melyik az én bűnöm? Melyik az én vétkem? Hol keres engem az Úr? Hol akar megtisztítani? Mi az, ami az én betegségem, az én nyomorúságom, az én kísértésem? De nem szeretnék az ítéletnél maradni, mert... van lehetőség, és van megoldás. Az Úr Jézus drága keresztje alatt van megoldás. És mi, ha közömbös hívők lettünk, ha elhagytuk az első szeretetet, ha a világ bejött a szívünkbe, az életünkbe, van lehetőség a megtisztulásra, a megújulásra. Feltettem egy kérdést az elején, és azt kérdeztem, hogy van-e visszatérés, ha valaki elközömbösödött? Mert sokszor hallunk olyan imákat, Uram, szeretnék megújulni, kérlek, újítsd meg az életemet, újítsd meg az én családomat. És eltelik egy hét, eltelik két hét, és nem történik semmi. Marad minden a régi. És akkor majd megint jön egy ige hirdetés, megint jön egy hatás, és megint elmondjuk ezt az Úrnak, és sokszor megint nem történik semmi, vagy nem történik nagy dolog, azon kívül egy fürdés lehet, hogy történt akkor, de utána ugyanazt folytatjuk, vagy folytatom tovább. Van megoldás, testvérek, biztos, hogy van megoldás. De a megújulás, a megtérés áldozatot követel. És a kérdés az, hogy ezt az áldozatot kész vagyok-e megfizetni érte? A lemondást. Azt mondja Pál apostol, hogy kárnak és szemétlek ítélek mindent az én Uramért, az Úr Jézus Krisztusért. No, ide kell eljutni, testvérek. Ha szeretnénk buzgó hívő életet, buzgó lelki életet, ide kell eljussunk. Ami nem az Úr szerinti, az kárnak és szemétnek ítélni. És engedjük, hogy az Úr újítson meg Azt mondja az Úr Jézus az egyik gyülekezetnek, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Vegyük ezt a drága, megpróbált aranyat, az Isten igéjét szívünkbe, tegyük magunkévá, engedjük, hogy az Úr megújítson, megtisztítson, buzgókká tegyen bennünket. Az első szeretet tűze hadd lobbanjon ránkra újból, fiatalokban, idősebbekben, akiket 40 éve hívott el az Úr. Nekünk is erre van szükségünk. Engedjük, hogy az Úr munkálja ezt ki az életünkbe. Amen.